A témánk a 20 éves YouTube.
Igazából már olyan nagyon természetes, mint az, hogy levegőt veszel valahol, nem?
Hogy van YouTube? Hát igen. A Facebookot megelőzte minden esetre. Itt van velünk Kovács Péter, a YouTube magyarországi felelőse. Szervusz, Péter.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Visszaelsőként. Miért maradt meg szerinted a YouTube? Mi lehet a túlélésének az oka? Annyi minden történt az elmúlt 20 évben, információs forradalom, mindenféle platform, saját videós videólejátszókkal, volt ott ugye a Vimeo, akkor voltak még nyilván egyéb versenytársak is, vagy versenytársnak jelentkező
regionális
platformok.
Regionális, nemzeti szinten is indult sok videó megosztó. Miért a YouTube maradt meg? Mik lettek azok a mérföldkövek, fejlesztések, ami miatt máig is releváns tudott maradni?
A 20 évből, egyébként idén április 23-án lesz egészen pontosan a születésnap. 14 évet volt szerencsém, vagy van még szerencsém cégen belül végignézni. Ami óriási erőssége és egyben szerencséje is a YouTube-nak, hogy egy ökoszisztéma részeként jött létre. Tehát, hogy a Google-nak nagyon-nagyon sok olyan termékterülete van, amik kölcsönösen tudják egymást segíteni. Android, az alkalmazás store-unk, a térképes megoldásunk, a search önmagában. Tehát számos olyan technológiai elem volt, amit gyakorlatilag nagyon gyorsan bele lehet olvasztani a YouTube-ba, hogy gyakorlati példát mondjak. A videókat ugye feltölteni, tárolni, egy arcbirítóan egyszerű feladat, egy óriási pendrive-ra van hozzá csak szükség, viszont az, hogy ezek megtalálhatóak legyenek, ahhoz elképesztő módon kellett a Google-nak az a kereső technológiája, amit gyakorlatilag az első vagy nulladik napon már rá lett burítva erre a videós platformra. Illetve azt se felejtsük el, hogy ez egy olyan videós platform volt, ahol mérnökök tízezrei tudtak dolgozni fejlesztéseken, nagyon dinamikusan odamozgatva, hogyha valamilyen külső eseményre reagálni kellett. Megint csak egy gyakorlati példa, ami óriási előnye a platformnak, és ez a mai napig versenyelőny, ez a Content ID rendszer, ugye ez a jogtisztaságot felügyelő algoritmusoknak a halmaza, ami tényleg világszinten, ezt egyébként kimerem jelenteni, hogy egyetlen versenytárs nélküli, gyakorlatilag most arra oda jutottunk, hogy másodpercek alatt képes képi és zenei tartalmakat felismerni, azoknak a jogtulajdonosát azonosítani, és főleg ez zenei területen elképesztően fontos. Ugye most arra már a zenei előadók nem megtelt koncert helyszínek létszámaival rócsóznak, amikor új helyszínt keresnek, hanem YouTube megtekintés az a közös valuta, amit a világon mindenki elismer, amikor arról van szó, hogy mekkora egy zenész. Úgyhogy nekik ez az offline életük szervezésében, de online térben is elképesztően fontos, ez a Content ID tökéletesen működjön.
Az lett volna a következő kérdésem, hogy ez felhasználói szinten hol jelentkezik, amiket most elmondasz, mert ezek ilyen, inkább ilyen policy kérdések, meg technikai kérdések, viszont akkor itt konkrétan pénzre is váltható ez a morális hozzáállás.
Abszolút. Egyrészt ugye azon felhasználók részéről, akik maguk is töltenek fel tartalmat, gyakorlatilag az első pillanatban találkoznak ezzel a rendszerrel, hiszen ez a rendszer nem csak a hivatalos tartalomgyártók tartalmait felügyeli, hanem a felhasználói részt is. Tehát ott is, hogyha feltöltök egy születésnapi videót, amiben van egy zenei tartalom, akkor normál felhasználóként is azonnal szembe találkozom azzal, hogy hú, itt létezik olyan, hogy digitális jog, jogtisztán kell használnom a tartalmakat, tehát van egy ilyen edukációs lecsapódása. És a rendszer igazából akkor működik jól, hogyha a normál, csak néző felhasználó semmit nem érzékel abból, hogy ez a Content ID a háttérben zakatol, és ez így is van kialakítva.
Az egyik ilyen legújabb fejlemény az, hogy olvastuk, vannak piacok, ahol az emberek már többet YouTube-oznak tévén, mint telefonon. Ez mit jelent a számotokra? Milyen fejlődési utat jelöl ki a jövőre nézve? Nagyon egyszerűen fogalmazva, hova vezet ez?
Egy nagyon érdekes technológiai satút okoz, mert hogy van egy világszintű trend, ami a rövid videók felé, nyilván itt a rengeteg és nagy versenytárs miatt, alapvetően most a videós sztori az a rövid tartalom. Mégis nálunk két lovat kell egyszerre megülni, pontosan emiatt, amit te is említettél, hogy az USA-ban mostanra a televízió már átvette az elsődleges képernyő szerepét. Országra bontott adatot nem szoktunk egyébként kommunikálni, úgyhogy most csak így ráutalni tudok arra, hogy Magyarországon is már több mint 20% a tévéképernyőn keresztül fogyasztott YouTube-os tartalom aránya.
Gondolom, itt az emberek nem shortokat néznek, hanem ennél hosszabb tartalmakat, beszélgetéseket, interjúkat.
És érdekes módon, de a leggyorsabban növekvő televízión fogyasztott videós kategória az a short.
De miért vajon?
Saját elméleteim vannak egyelőre, hogy ez a doom scrolling, ezt annyira megszoktuk, hogy a televízión is gyakorlatilag ezt csináljuk, és egyébként lehet vádolni, meg alfa generációzni és társai, de ha belegondolunk, ez teljesen ugyanaz, amikor az első kábeltelevíziók megérkeztek, sőt, még hajdanán ugye az első német nyelvű csatornák, és végre a két tévécsatornából lett 40, és ott is csak kapcsolgattunk, és tekertünk, tehát ez így minden generációban megvolt, és ez egész egyszerűen beköltözött a tévébe, ami rengeteg új kihívást hoz, mert gyakorlatilag azt várja el tőlünk is, hogy egy sokkal interaktívabb tévés felületet, alkalmazást kell kidolgozni. Meg kell oldanunk azt, hogy mondjuk a telefonon tudjak hozzászólást írni egy videóhoz, ami egyébként abban a pillanatban a tévén megy, ez egyébként már...
Olyan tévéket legyártani, amelyik így a tartalomtól függően forgatja magát 90 fokkal.
Forgatja, ugye ez egy nagyon elképesztően érdekes trend, és bevallom, mi sem számítottunk rá, hogy a shorts az ilyen gyorsan meghódítja a tévéképernyőt.
Maradjunk még egy pillanatra itt, hogy néz ki most Magyarországon egy átlagos YouTube-ozás, egy csúnyán fogalmazva user session, kanapén, otthon vloggereket néznek, az emberek inkább zenéket hallgatnak, és azokat keresik leginkább, vagy kifejezetten keresésből konkrét dolgokat, barkács videókat keresnek, hogyan javítom meg a konnektoromat, vagy a riportokat, kicsit így a hagyományos mainstream média irányából érkező, jól szerkesztett, alaposan összepakolt anyagokat nézik. Hogy kell elképzelni, hogyan YouTube-oznak a magyarok általában, hogyha van 3-4 ilyen tipikus use case?
Olyannyira gyakran kapjuk meg ezt a kérdést, hogy próbáltuk ezt így kiátlagolni, és oda jutottunk el, hogy a teljes lakosságra semmit nem lehet kijelenteni, mert annyira szétszóródik. Hogyha lemegyünk szeletekre, akkor pedig nyilván korcsoportok szerint nagyon-nagyon más. Ha mégis megpróbálom összefoglalni, akkor ahogy a fiatalok felől haladunk az idősek felé, a zene a fiataloknál elképesztően nagy. És nem csak a music, hanem a hagyományos YouTube-on fogyasztott zenetartalom az elképesztően magas. És innen, ahogy megyünk az idősebbek felé, ott érkezik meg a DIY. Elképesztő szórakoztató kereséseket látunk. Egyébként nyilván aggregált módon is nem látjuk, hogy kihez tartozik, de hogy mindre keresnek az emberek, hogy hogyan lehet otthon megjavítani. Eldugult 50-es PVC cső kidugítása, és ezek létező keresések.
Ez lehet, hogy én voltam.
És az a legérdekesebb, hogy van rá videós válasz egyébként.
Mindenre van videós válasz.
És innen megyünk aztán a podcastok, politikai műsorok, az egész 40-50 perces Nat Geo jellegű tartalmak irányába. Nyilván a gaming, óriási terület, és ez Magyarországon szintén ott van. Tehát igazából ez a három, hogyha hármat kellene kijelölni, akkor azt mondanám, hogy zene, DIY és ilyen edukációs tartalmak, és a gaming is ez a szórakoztató.
Ugye mondod ezt a DIY dolgot, itt a felhasználók azért kezdtek el DIY videókat keresni, mert lehetőséget ad rá YouTube, vagy azért alkalmazkodott ehhez az ökoszisztéma, mert igény volt rá. Szóval mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
Melyik a tyúk, melyik a tojás? Ugye a Google megoldások azért működnek jól, mert mindig először egy felhasználói igényre adunk választ, és legfeljebb utána abból születik valamilyen hasznos. Tehát gyakorlatilag nem az történik, hogy az algoritmuson tekertünk úgy, hogy jobban nyomja a DIY megoldásokat, egész egyszerűen a felhasználók kezdtek el keresni, és onnantól kezdve ezek a tanulóképes algoritmusok egyre jobban megtanulták, hogyan kell nyilván a 80 lokalizált nyelven indexálni ezeket a tartalmakat, és gyakorlatilag mi emberek tanítjuk fel a rendszert, hogy mi az, amit elénk hozzon, és ugye az AI szókapcsolatot nem fogom tudni megkerülni én sem. Gyakorlatilag a jövő az, hogy elmozdulni onnan, hogy mire keres a felhasználó, hanem megpróbálni megjósolni, hogy mi lesz a következő keresése.
Tehát, hogy prediktív dolgokban
annak a határa valahol, de hogy tényleg olyan döbbenetes mennyiségű adattal rendelkezünk.
Nyilván minél hosszabb idő telik el az adatok begyűjtése óta, annál jobban tudjátok, hogy pontosan, ki mit csinál.
Igen.
A videós típusoknál említetted a zenéket, ami a fiatalok, a gaminget, említetted a DIY-t. Az volt az érdekes, hogy a felsorolásodból az influencerek a tartalmai és az influencerek nézése kimaradt.
Ők inkább ők a közösségi platformokon vannak,
ők az influencerek.
Nem?
Ők az influencerek, tehát hogy a csak néhány magyar kedvencet mondjak, a Progresszív Burkoló nevű kolléga például, tehát hogy ő is egy influencer, és ő mondjuk burkolós videókat
DIY.
DIY kategóriában. Friderikusz Podcast, szintén ő is egy influencernek tekintető, a The Zone, mint autós csatorna, az is ugye hobby kategória, vagy a The VR-ék, Owen McKendry, tehát hogy ők meg ugye gaming kategóriában, ezek mind-mind kreatorokhoz csatlakoznak, és ugye, vagy kötődnek, és attól, hogy valakinek 1000 vagy 150 ezer feliratkozó van, ő még ugyanúgy kreátornak számít.
Muszáj beszélnünk a shortsokról is, különösen, hogyha már itt a jövőnél tartunk. Mi kell ahhoz, hogy a shorts jól felvegye a versenyt az Instagram reels-ekkel, TikTokkal?
Egyáltalán fel akarja venni a versenyt?
Átfogalmaznám a kérdést. Mi kell ahhoz, hogy a TikTok és a Reels felvegye a harcot a shortszal? Ennyit talán belefér. Egyébként én személy szerint nagyon-nagyon örülök, hogy ez a két versenytárs ott van a nyakunkon, sőt, egyes területen egyébként meg is előzött minket. Soha annyi jó dolgot, rövid idő alatt nem láttam születni a cégnél, mint amikor egy versenytárs megszorongatta a Google-t. Megint azt gondolom, hogy az fog az előnyünkre válni, hogy a shorts egy ökoszisztémának egy része. Egy döbbenetes, 3 milliárd felhasználót kezelő YouTube platformba van teljes módon integrálva, működik a monetizálása, működik a kereshetősége, indexálás, 100% brand safe, a mutatószámaink nem megbántva senkit, tiszták, átláthatóak és következetesek. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha azon a pályán tudunk maradni és a saját fejlesztéseinkre fókuszálni, akkor remetőleg még 20 év múlva is fogunk tudni itt YouTube shortsról és videókról, YouTube videókról beszélgetni.
Akkor boldog születésnapot kívánunk, mást nem marad hátra.
Köszönjük szépen.
Aki itt volt velünk, Kovács Péter, a YouTube magyarországi felelőse.